Média 1 a Spirit FM-en. A média világának aktualitásai Szalai Dániellel. Mi történik a tévék, a rádiók, az internetes oldalak és a nyomtatott sajtó körül? Kiderül a Média 1 műsorából. Két hetente a Spirit FM-en.
Elnémították őket az FM-en, de most itt vannak velünk. Összekapcsolódunk egy időre a civil rádióval. 14 éves, de már 8 éves kora óta médiázik, most pedig rádiózik. Felhívjuk Kenész Kolos rádiós műsorvezetőt. Jogellenes versenyhatósági határozat alapján jött létre a KESMA, azaz a Fideszes Média Holding. Felhívjuk a TASZ-t. Jó napot kívánok, illetve jó estét, attól függően, hogy az élőadást hallgatják el, vagy pedig az ismétlést. Ez itt a Média 1 című műsor, a mikrofonnál Szalai Dániel. Köszöntöm még egyszer Önöket, kezdjük is a mai adást. Halló, halló! Halló, halló!
Jó estét, Szalai Dániel, mi hallunk téged.
Jó estét kívánok, itt vagyunk élőben, igen, a Spirit FM stúdiójában, ti pedig a civil rádióban.
Igen, így van, minden jót a hallgatóknak, szép estét neked és nektek.
És ez egy nagyon megható pillanat, azt gondolom egyébként, és talán mondhatjuk azt is a média történeti jelentőséggel is talán bír, mert hogy két rádió kapcsolódott most itt össze élőben.
Nem tudok erre mit mondani, egyrészt ugye vegyes érzelmeim vannak ezzel kapcsolatban, másrészt pedig, igen, tehát hogy... Igen, várom a kérdéseket. Vegyes érzelmeim vannak, igen.
Ugye nekünk ez egy kicsit egy arról szól az egész, hogy néhány percen át hallhassunk benneteket az FM-en, FM frekvencián, amire most már jó pár hete sajnos nem kerülhet sor. Hogy éritek meg ezt a mostani időszakot, hogy nem szólhattok az adásban, nem szólhattok FM-en?
Az előtt előbb időszak volt szerintem nagyon kemény, de brutál. Kemény. Most, hogy mi van utána, most két dolog miatt nagyon erősen célra tartva előre nézünk. Az egyik az az, hogy tényleg annyi minden elvégzendő van, hogy el se tudja az ember képzelni. Az a beforgatott plusz extra munka, amit esetleg eddig kényelmességből az FM miatt nem végeztünk el, hogy minél közvetlenül kapcsolatba tudjunk kerülni hallgatókkal, nélkülösen új hallgatókat megszólítani. Az a munka most a mi csapatunkra hárul, ezt most lehet, hogy nem szépen fogalmaztam meg, és mivel nagyon-nagyon-nagyon sok önkéntesünk van, ezért az az extra külön munka, ami ránk terhelődik, ez külön pszichésen is, és fizikailag is nagyon megterhelő, ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy egyszerre kell képviselnünk azt a fajta folyamatosságot, hogy a civil rádió FM 98 után a civilradio.net az a szerves folytatása annak, ami 25 éven keresztül egy frekvencián történt, de ugyanakkor pedig egy olyan újfajta kihívásrendszerrel szembesülünk, amilyen mondjuk a podcastok világa, amilyen mondjuk a net világa, amilyen mondjuk a hibrid rádiós műfajok világa, amikor egyébként hasonló közszolgálati, nem is tudom jó ez a kifejezés, nem a mai értelemben vett közszolgálati igényességgel, hasonló wide-fülű zenei világgal, hasonló wide-fülű szellemi mondani valóval vagyunk, próbálunk jelen lenni, és ugyanakkor pedig érezzük belülről, és érezzük azt a fajta igényt, amit egyébként fárasztó, vagy ilyen szétszakító is olykor, hogy akarunk-e, tudunk-e, meg kell-e újulnunk ebben a műfajban, ez most olyan extra kihívásokkal jár-e, amikkel mondjuk esetleg nem tudunk szembesülni, vagy nem tudjuk felvállalni, mi az, amit ebből fel tudunk vállalni, Miközben a show must go on, igen.
Igen, így búcsúztatok el annak idején az FM 98-on.
Igen, és amit nagyon, nagyon éles szemmel ti is észrevettetek, nem volt ez véletlen. Tehát, hogy közben, miközben ezt a műhelyt, nem tud elvonulni, elvégezni ezt a műhely munkát, amiben kiérleljük a saját válaszainkat, és akkor esetleg, hogyha valamiben meg akarunk újulni, akkor végrehajtjuk azt a megújást, és akkor majd utána ezt publikáljuk eszük közé, mert napi 24 órában azóta is adunk tovább. Tehát egyszerre van egy ilyen belső műhely munka, és egyszerre van egy olyan munka, hogy minden nap a napi 24 órát ugyanúgy letesszük az asztalra, mint eddig.
Mennyire jött be egyébként az, hogy interneten rádiózni? Gondolom, látjátok a hallgatottsági adatokat. Mennyire rémisztő a dolog?
Nem rémisztő a dolog. Azt kell mondanom egyébként, hogy nem ugrottunk jelentőség teljesen. Ebbe egyébként egészen pontosan tudjuk, hogy majd valamennyi marketing munkát bele kell tennünk. Ugyanakkor például azt vesztük észre, hogy a hallgatók, tehát ami nagyon szép az az, hogy a hallgatók olyan hallgatók, akik az ember egyáltalán nem tudott. Jelennek meg, és kérdezik, hogy. És akkor ez mikor lesz? De akkor hol hallgathatom ezt vissza? De akkor hol van ez? Tehát ugyanúgy a Dunakeszi törzs hallgató, akiről kiderül, hogy nem tudom, hogy hány éve civil rádió függő, és akkor valamilyen oknál fogva az FM 98 rendszeresen elhaladott Dunakesziig, most már bevallhatjuk ezt. Nem azért, mert túladtunk, hanem egész egyszerűen az éteri viszonyok időnként nagyon fura jelenségeket produkálnak. Akkor azt keresd meg, akár közvetlenül mondjuk Facebook chatben, hogy segíts, hogy ez hol érhető el, hogy ezt mikor ismétlik, hogy ez mikor hogyan van. Egészen mondjuk odáig, hogy mondjuk átsegítünk egy olyan hallgatót, aki egy idősebb hallgató, aki egyedik unál és kammandó hallgató, ennek a gasztronómiai műsornak, aminek a berkein belül mi most összekapcsolódtunk. És azt mondja, az utolsó frekventiás napon, mikor betelefonál egy nyereményért, egy bor nyereményért, hogy nagyon szomorú vagyok, mert hogy nem fogom tudni neked hallgatni december 21-e után, és akkor megkérdezem tőle, hogy van egyébként otthon internete? Hát persze van. Mobil internet? Nem, szélesebb. És akkor van ennek a laptop, miért? Aztán számítok, igen, van. Hát mondjuk képzelje, akkor csak ennyi beüt, hogy civilradio.hu, és akkor ott van oldal, és ott szólunk tovább. Tehát olyan élmények, és akkor ők is megszólítanak bennünket, és mink is. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy ebből a szempontból ez a sok, ez nem következett be. Ami bekövetkezett, az elnézést, tényleg az elnöm csak egy mondat, az egy ilyen eszmei 25 éves műhely munka, és egy ilyen vítus jelentése az FM-nek, az bekövetkezett, és erősebben, mint gondoltuk.
És hogy áll most az ügyetek, esetleg egy pár mondatban erről még, ha szólhatnál a média tanáccsal szemben? Kicsit most őket cselesztük ki, ugye azzal itt vagytok a frekvencián.
A sarokba és a megfelelő türelmet tanúsítani, mert a közigazgatási bírósági eljárás az elindult, a társaság a szabadsági jogokért képvisel bennünket, tehát most van az a pillanat, amikor várjuk azt a bizonyos választ, ami vagy pró, vagy kontra, tehát hogy várakozáson ez a legnehezebb időszak. Nagyjából február, közepe február vége az, amikor utána kérdezhetünk annak, hogy na kérem szépen, akkor most hol vannak azok a válaszok, amik vagy pró, vagy kontra mondanak nekünk rólunk valamit, és vagy tovább lépünk ezen az úton, vagy valami fajta megegyezésre jutunk. Itt tartunk most, tehát hogy most ülünk a semmi ágán, ül a mi kis szívünk.
Mit gondolsz arról, hogy mi lehet-e mögött, az egész mögött? Miért történt ez az elnémítás? Ezért 25 éves rádiót az ember nem némít el ok nélkül.
Ennek van egy olyan vonulata, amiben nem a civil rádió, a FM 98 a főszereplő, hanem szerintem az FM 98. Ennek van egy olyan vonulata, amely arról szól, hogy egy koncepciózus átrendezése zajlik az FM, mondjuk így, médiapiacnak. Ebben mi egy építő eleme vagyunk. Ahogyan akár Bogán György kollégám, akár Csajhát Ákos kollégám elmondta azokban a spotokban, amiket december 21-én játszottunk be, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet. Ez pedig körülbelül mondjuk úgy hangzik, hogy nem mi vagyunk a világ legnagyobb szócsöve, vagy voltunk az FM-mel a világ legnagyobb szócsöve, mi egy folyamat egyik eleme vagyunk, de ugyanakkor ez a folyamat, ez egy 25 éve működő demokrácia és vagy média műhelyt tartott fenn, tartott meg. Egyébként zárójában megjegyezném, hogy december 21-e után elképesztő volt, a fájdalmas pár hét volt, de azt kell mondanom, hogy tévedtünk abban, amikor úgy éltük meg, hogy ennek a 25 éves folyamatnak van vége. Tévedtünk ebben. Most így január vége, február elején azt kell mondanom, hogy, hogy ez a fajta fájdalom, tévedtünk abban, hogy ez a műhely széthullik, nem hullik szét.
Rajtatok kívül egyébként három...
Még a másik pedig, hogy a civil rádió pont a sokszínűsége miatt nem volt egy színű, nem tartozott egy helyre, egy adott partvonal mentén nem tette le az ő voksát, de szép volt ez a kép. És emiatt minden, ami sokszínű, az ne virágozzék a réteken.
Sajnos nagyon fogytán a műsoridőnk, talán annyit még azért hozzátennék, hogy ugye rajtatok kívül idén már három rádió némult el, a igen, Vörös Marti Rádió, a Gyoma Endrőd. A Fehérvári Vörös Marti Rádió, igen, a Gyoma Endrődi Rádió és a Szentendrei Rádió, és még csak február elejét írjuk. Hát, kedves kolléganő és kedves civil rádió, akkor most el kell búcsúzzunk sajnos. Én nagyon remélem, hogy hamarosan ismét egy másik frekvencián szólni fogtok, és majd újra összekapcsolódunk akkor. Nagyon szépen köszönöm a bejelentkezéseteket.
Üdvözlet nektek, minden jót köszönöm, hogy hívtatok. Vele pedig találkozunk, azt hiszem, hogy itt a szerdai napon pont majd a 117 perc délutáni magazinomban, mert média egy is Szalai Dániel, és köszönöm, hogy itt voltunk.
Köszönjük.
Ez a Média 1, a Spirit FM 87.6-on. A mikrofonnál Szalai Dániel.
Itt van velünk a telefonvonal túlsó felén Kenész Kolos. Rögtön azzal kezdem, hogy is mutathatunk be téged?
Én rádiós műsorvezetőnek definiálom magamat.
És mindehhez vagy, ha jól tudom, 14 éves.
Így van, így van. És ezen nagyon sokan meg szoktak lepődni általában.
Melyik rádióban dolgozol?
Jelen pillanatban az internetes rádió közül a Szünet Rádióba, illetve a Tarján Rádióba készítek műsorokat, és már vannak olyan frekvencián elérhető rádiók is, amik átveszik a műsoraimat jelenleg. Gyöngyösen szól a műsorom, illetve Törökszent Miklóson.
Én amikor először találkoztam a neveddel, akkor így tényleg így megrökönyödtem, hogy húha, de fiatal vagy. Hogy jött ez az egész nálad ennyire fiatalon? Hogy csöppentél bele a médiába?
Hát igen, nem is a rádiózás jött először, hanem a tévézés, így a média világából egészen pontosan 8 éves koromban kezdett el érdekelni a televíziózás, ez 2013-ban volt. A rádiózás pedig 2015 környékén jött, mint ötlet, és így pontosan nem is tudnám elmondani, hogy ez hogyan jött, vagy hogyan találkoztam vele szembe, mert nem emlékszem, és akkor még úgy készültek az adások, hogy ilyen 30 perces podcast formájában, és utána 2017-ben volt egy nagy előrelépés nekem, hogy Weiss Mátyás segítségével a Szünet Rádióba hírszerkesztő lettem, illetve kaptam egy saját 10 perces műsorblokkot vasárnaponként. A média hírek voltak, a Média 1-hez hasonlóan csak az 10 percben.
Hoppa, a konkurens.
Igen, és 2018-ban pedig a Tarján Rádióba kezdtem el műsort készíteni, és ebben az évben szüntettem meg a saját rádiómat, mert 2015-től 18-ig működött saját internetes rádióm.
Hogy kell elképzelni egy internetes rádiót? Mi kell hozzá? Ez is szerintem sokakat érdekel, meg az is, hogy egyáltalán, amikor szerettél volna belecsöppenni ebbe a média dologba, akkor volt valami hátszeled, volt valaki ismerősöd? Ugye nagyon sokan írnak emiatt e-maileket is, hogy lehetne bekerülni, stb. Stb.
Az első kérdésre válaszolva, a számítógép a legfontosabb, és akkor ezt lehet még szépíteni dolgokkal, tehát hogyha szeretnénk megszólalni az adásban, akkor szükségünk van mikrofonra, hogyha már profibban szeretnénk csinálni, több dolgot összekeverni, akkor keverőpultra, ugye ez az élőadásoknál is segítség, esetleg több monitorra, és ugye a stúdióban például hangszivacsokra, hogy a hangzás meglegyen, és ilyen hasonló dolgokra, illetve a számítógépen belül még szükségünk lehet egy adás lebonyolító programra is, ami akkor előállítja az adást, amikor mi nem vagyunk éppen a stúdióban, hiszen kulisszatitok, én nem vagyok 24 órában benne a stúdióban, hogy szerkesztem az adást, a számítógép teszi meg, amikor nem vagyok bent. Ezen szoktak még sokan meglepődni, hogy egyáltalán nem volt senki még a környezetemben se, aki nem is hogy a rádiózással, de még médiával foglalkozott volna, ez teljes mértékben saját ötlet volt.
Mennyi pénz kellett ehhez az egészhez? Azért itt elég sok technikát felsoroltál az előbb, meg szivacsok, meg minden helyszín is kellett hozzá.
Hát ugye a saját szobámban van kialakítva egy ilyen kis házi stúdió. Nem minden egyszerre lett beszerezve, tehát így most egy körülbelüli összeget tudok mondani. Nem a legjobb cuccok vannak itt a saját stúdióban, mindenből így módjával. Szerintem, aki bele akar csapni, az egy alapösszegen, alaphangon a 100 000 forinttal számoljon szerintem.
És akkor itt még igaziból nincs vége, mert hogy hiába állítasz elő egy adást, annak el is kell jutni a hallgatókhoz. Itt gondolom azért kell valamilyen internetes szerver hozzá, kell egy szolgáltató.
Így van.
És hát leginkább marketing, hogy az emberek értesüljenek erről. Tehát nekiálltál akkor hirdetni magadat valamilyen formában?
Így van. Ugye a legnagyobb segítség az a közösségi média volt, a Facebook, illetve az Instagram, és még itt helyben a városba is raktam ki még annó plakátokat is, ilyen kis felragasztatós plakátokat.
Méritek-e, vagy nézitek-e a hallgatottságot?
Vannak hallgatottsági adataink, de erre úgy egészen pontosan nem szoktunk rátámaszkodni, mert az csak egy szám. Úgy, mint egy normális FM rádiónál, lehet, hogy többen hallgatnak egy rádiót, tehát ez nagyon egy satt per kb. Szám, amit kiír a számítógép, nem tartjuk túl pontosnak.
És egy nagyságrendet azért elárulhatsz, hogy mekkora körről lehet szó?
Hát a Szünet rádiónak a hallgatottsága mondjuk olyan 50 és 100 között van mondjuk egy adás alatt körülbelül.
És hol hirdeted manapság? Most is a Facebook elsősorban, ahol megjelenik?
Igen, a Facebook oldalunk van, azt sokan követik, oda szoktak kikerülni tartalmak, de ez a rész végül is már nem is feltétlen az én dolgom, mivel én csak műsorvezető vagyok jelen pillanatban a Szünet rádióban, ezzel inkább Weiss Mátyás kolléga foglalkozik.
Mi a célod ezzel az egésszel? Csak úgy önmagad szórakoztatása, vagy van valami egyéb?
Én nem is az önmagam szórakoztatása miatt kezdtem el, hanem hogy más embereknek végül is a műsor készítés, tehát hogy az ő szórakoztatásuk. És talán most szépen lassan erre jöttem rá, hogy nem rossz dolog, hogy ezt ilyen korán elkezdtem, mert így, hogyha később is ezt komolyan gondolom, és ezzel szeretnék foglalkozni, akkor már lesz referenciám is. Meg nem úgy megyek oda, hogy nem tudom, hogy mi micsoda.
Magadnak is kevered az adást, gondolom?
Igen, így van, így van.
Vágod, stb. Te gondolom, vannak olyan részek, amik felvételről mennek, tehát érteni fogsz a vágáshoz is, az interjúkészítéshez, műsorvezetéshez. Melyik Igen. részét szereted a leginkább?
Inkább a műsorvezető részét, tehát amikor a megszólalást fölveszem. A vágással néha szoktak nehézségek lenni, de általában azt is megoldom.
Közben gondolom, hogy iskolába is jársz. Hogy tudod összeegyeztetni a kettőt? Mondjuk megy az adás és leáll valamiért, valami technikai probléma van, ugye mondtad, amikor volt egy ilyen korszak, amikor teljesen magadnak csináltál rádiót, akkor például ezt hogy oldottad meg?
Nehéz volt, tehát nagyon sokszor volt az, hogy mire hazaértem délután, azt fogadott, hogy néma csönd van az adásban. Végül is jelen pillanatban már csak hétvégén foglalkozom a rádiózással, akkor több időt kellett rászánnom a saját rádió állomásomnál, mivel azzal több munka is volt, mert jelen pillanatban csak a műsort kell összeállítanom, akkor meg mondjuk zenei szerkesztői feladatot láttam, mert műsorvezető voltam, technikai hátteret biztosítottam, tehát az egy kicsit komplikáltabb volt még régebben.
Hogyha manapság valaki megkérdezi tőled, hogy ő is belevágna az internetes rádiózásba, ajánlanád neki?
Hát ajánlanám neki mindenképpen. Annyi nehézség van már, hogy nehéz kitűnni, mivel már tényleg rengeteg internetes rádió van, és rengeteg a választék. Olyat kell csinálni, ami még nincs, ez viszont egy nehéz feladat kitalálni.
Nálad mennyi zene van?
Van egy magazin műsorom, abban többet beszélek, kevesebb a zene, de vannak zenés műsoraim is, ilyen például a Toplista, abban ugye nem a beszédem van a főszerep, tehát a megszólalások átlagos hossza az ilyen 30-60 másodperc között van, az egy 2 órás műsor, abban körülbelül olyan 30-35 zene megy le ebbe a 2 órába. A Szünet Rádió adatbázisában egyébként úgy összességében, ha jól tudom, akkor ilyen 4000 zene van.
Beszélgessünk egy kicsit arról, hogy az internetes rádiózás azért még mindig abban az értelemben gyerekcipőbe jár, hogy nehezen akar terjedni, nehezen akarnak a felhasználók rászokni. Szerinted miért?
A legnagyobb indok szerintem erre az, hogy Magyarországon a mobiltelefon szolgáltatóknál mobil internet csomagok még mindig eléggé drágák szerintem, és az emberek ugye a rádiót általában az autóban szeretnék hallgatni, és ugye ez csak mobil internet kapcsolat segítségével jöhet létre, ezek viszont, ahogy említettem, szerintem itt Magyarországon még egészen drágának mondhatóak, tehát itthonra szorul, tehát van hallgatói felmérésünk, hogy ki hol szokta hallgatni, és a válaszadók 90%-a azt jelölte be, hogy otthon hallgatja.
Mit lehetne tenni, hogy ez megváltozzon, tehát hogy útközben is tényleg ez fölpörögjön, használják az emberek, tényleg nagy tömegben, 10000-ek, 100000-ek, akár milliók használják, és ne legyen szükség a hagyományos FM frekvenciára, amivel kapcsolatban ugye az a probléma, hogy mostanában elég sokat elvesznek rádióktól, vagy eleve hozzá se jutnak?
Ez egy nehéz kérdés, mert mit lehetne tenni? Hát mindenképpen meg kéne nyomni a hirdetéseket ezzel kapcsolatban, hogy ez egy jó dolog, mert sokan szerintem vannak, akik nem is tudják, hogy interneten keresztül lehet hallgatni, vagy ha tudják is, nincs meg a lehetőségük rá, mert például autóban, ugye ez például olyan automagnó kell, amire rá lehet csatolni az okostelefont, és azon keresztül hallgatni, illetve az FM frekvenciákra ez még jobban gyerekcipőbe jár. Budapesten van a digitális rádiósugárzás, ugye a DAB, az is lehet egy alternatíva erre.
Az valahogy abszolút nem akar beindulni ez a DAB dolog.
Így van, így van.
Hát érdekes lesz minden esetre. Mit gondolsz, hogy mondjuk 10 év múlva, ha beszélünk, bár persze beszélünk addig is még előbb, de hogyha mondjuk 10 év múlva beszélünk, akkor rádiózni fogsz, és hogyha rádiózni fogsz, akkor hol fogsz?
Mindenképpen tervem, hogy a rádiózást azt szeretném folytatni. Hát hogy hol, az egy nagyon jó kérdés, várom a rádió jelentkezését.
Mik a szempontjaid, amikor egyébként úgy szétnézel, hogy milyen rádióba mennél dolgozni?
Hát ebből a szemszögből még nem nagyon közelítettem meg a dolgot, mert ez azt azért érdemes tudni, hogy én jelenleg nem keresek a munkámmal egy fillérse, tehát én mindenkinek segítségből készítem a műsort és szívességből. Hát mindenképpen az, hogy popzenei rádió legyen. Nem vagyok nagyon híve a retrozenéknek vagy a rockzenéknek. Én inkább popzenei rádiónál képzelem el a jövőmet.
Mellette még egy kis tévézés is esetleg, vagy azt most teljesen már lezártad, úgy érzed, hogy nem neked való?
Akár még azt is szívesen csinálnám, csak azt mondjuk nem egyedül, mert ugye a rádiózásnál még meg lehet oldani azt, hogy én beülök a mikrofon mögé, és én vágom, én készítem el a műsor. Tévézésnél az már nehezebb, mert operatőr, szerkesztő, képvágó szükséges. Később ezt is el tudom képzelni akár.
Beszéltünk még erről a hátszél dologról, de arról még keveset hallottunk, hogy hogyan tanultad meg ennek az egésznek a technikáját. Azért itt elég sok technikai és egyéb beállításra volt szükség, akár az, hogy interneten élőben mondjuk ki tudjon menni az adás, tehát a streaming technológiáját. Ezekhez honnan volt meg a tudásod?
Ezeket teljes mértékben autodidakta módon tanultam meg, természetesen az interneten utána olvastam dolgoknak, meg néztem jó róla a YouTube videókat, tehát nem volt ebben segítség, én teljesen egyedül tanultam ezeket meg, vagy kitapasztaltam, próbálgattam nagyon sok ideig, tehát például az adás lebonyolító beállításánál hónapokig tartott, mire úgy működött, ahogy szerettem volna, tehát kitapasztalgatással jött össze, illetve az internet segítségével.
Ugye még iskolába jársz, tanulsz valami ilyen típusú dolgot?
Nem, jelenleg semmi ilyesmit.
Tervezed, hogy későbbiekben esetleg?
Hát később még az is előfordulhat, igen.
És mit gondolsz arról, hogy az interneten ugye teljesen szabadon lehet rádiózni, ott nincsen hatóság, nincsen médiatanács, aki vizsgálná minden egyes szavadat, illetve azt, hogy mennyi a magyar zene aránya például, de ugyanakkor te dolgozol FM-en is sugárzott rádiónak, ott milyen, amikor így át kell ülni az egyikből a másikba, van valamilyen érzésben, hogy fú, most jobban kell vigyázni, stb.
Amikor először készítettem ezt a műsort, akkor kaptam ezzel kapcsolatban tippeket, végül is jelen pillanatban olyan nagyon nem kell figyelni. Arra kellett figyelni az elején, ez egy külön kérés volt a rádiók részéről, hogy például 15 percenként, mert ugye, hogy az a műsorom nekem több helyen le tudjon menni, én rádió függetlenül veszem föl, viszont az a kérés érkezett a rádiók felől, hogy 15 percenként nekem bele kell vágnom a műsorba egy csatorna azonosítót, mert el kell hangzania, hogy melyik rádiót hallgatják. Ez egy hatósági szabály, ez először furcsa és érdekes volt, de ebbe is beleszoktam.
Kenész Kolos, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és akkor még egyszer hol hallhatjuk a műsoraidat, és mikor?
A Szünet Rádióban vagyok déltől 2-ig, a Tarjá Rádióban vagyok 4-től 6-ig, délután, szombaton, őszintén. Szombaton vagyok még adásba Gyöngyösen, a Maxi Rádióban 92.4-en, déltől 2-ig szintén, ismételve hétfőn déltől 2-ig, és még Török Szent Miklóson 6-tól 8-ig szintén szombaton.
Húha, hát több helyen vagy hallható, mint a nagy országos rádiós hálózat annyi városban, szóval azt már lassan. Nem is tudom, ez hány hely volt most, amit elmondtál?
Hát 2 frekvencia, 2 internetes rádió, tehát 4.
Uh-huh. Na, hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a Média 1 című műsorban. Természetesen ti is hallgassatok bennünket. Mi is ezt szőkteni követjük majd a műsorodat. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt lehettem. Végül is egy picit furcsa volt nekem az interjú, már általában én készítek interjút másokkal, de köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Most egy icipici szünet következik, de hamarosan folytatódik a Média 1. Maradjanak velünk!
Ez a Média 1, a Spirit FM 87.6-on. A mikrofonnál Szalai Dániel.
Itt van velünk a telefonvonal túlsó felén Dojcsák Dalma, a Társaság a Szabadságjogokért nevű jogvédő civil szervezet nevében. És azért hívtuk föl, mert a napokban a TASZ segítségével a Szabad Pécs pert nyert a GVH ellen. És ez a per a KESMÁ-val, azaz a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvánnyal volt kapcsolatos. Miről szólt pontosan a per?
Ebben az eljárásban a Szabad Péccsel együtt úgy érveltünk, hogy a KESMA létrejöttét lehetővé tevő gazdasági versenyhivatali döntés az törvényellenes. Egyrészt azt mondtuk, hogy azok a jogszabályok, amik lehetővé teszik, hogy a kormány kivonjon a gazdasági versenyhivatal ellenőrzése alól bizonyos piaci összeolvadásokat, az ellentétes az alaptörvénnyel. Ugye ismeretes, hogy a kormány egy kormányrendeletben azt mondta, hogy a gazdasági versenyhivatal nem vizsgálhatja, hogyan hat a szabad piaci versenyre a KESMA létrejötte. Ezen túl azt is állítottuk a perben, hogy a gazdasági versenyhivatal jogellenesen adott ki egy olyan hatósági bizonyítványt, amiben azt igazolta, hogy a KESMA létrejötte, az nem veszélyezteti a piaci versenyt, illetve nem veszélyezteti a média sokszínűségét.
Kezdjük ugye az elejéről. Miért pont a Szabad Pécsnek kellett bíróságra mennie? Vizsgálták-e azt a bíróságon, hogy ők ilyen értelemben perképesek-e? Hát gondolom, hogy igen, hiszen született egy ítélet, de miért pont ők?
Amikor ennek a pernek az ötlete felmerült, akkor világossá vált, hogy csak olyan indíthatja meg ezt az eljárást a bíróságon, aki érintett abban a tekintetben, hogy a szabad piaci versenyből fakadó jogait a KESMA létrejötte akadályozza. Versenytársat kellett találni a KESMA-nak, és a Szabad Pécs az Pécsen és Baranya megyében jelenteti meg a híroldalát, az az ő piaca, és a Cashfly-nak is vannak olyan lapjai, online és nyomtatott lapok is, amik ugyanerre a piacra dolgoznak, és így már elég jól meg tudtuk érvelni, hogy ugyanazon a hirdetési piacon, és ugyanazon a fogyasztói piacon jelennek meg mind a Cashfly lapok, mint pedig a Szabad Pécs, tehát a bíróság ezeket az érveket elfogadva elismerte, hogy a Szabad Pécs a Cashfly versenytársa, és éppen ezért joga is van perelni azért, hogy a Cashfly jogszerűen jött létre.
Abban az esetben, hogyha most az ítélet ugye megszületett, és kimondatott az, hogy ez a hatósági bizonyítvány egy jogsértéssel jött létre, aztán ugye a GVH rögtön, ahogy ez megjelent a sajtóban, újra összeült, és most hozott egy másik határozatot, ahol gyakorlatilag megint csak szabad utat engedett ennek az alapítványnak a létrejöttének. Most akkor hogyan tovább?
Már mielőtt megjelent ez a GVH döntés, várható volt, hogy az új döntés olyan lesz, amit megint peresíteni kell, és most, amikor már olvastuk ezt a végzést a GVH részéről, egyértelművé vált, hogy ezt újra bíróság elé kell vinnünk. A TASZ és a Szabad Pécs addig nem nyugszik, amíg nem sikerül egy jogi eljárásban magát azt a kormányrendeletet támadnunk, ami a Cashfly-t kivételezett helyzetbe hozta. Nem biztos, hogy a következő per ilyen lesz. Lehet, hogy most megint egy formai érvelésen fogjuk tudni elbuktatni a GVH döntését, ez még a következő hetekben, hónapokban fog kiderülni. Minden esetre mi újra perelünk, újra bíróságra megyünk, és ahogy mondtam, igyekszünk minden jogi lehetőséget kihasználni, egészen addig, amíg magát, a fő problémát nem vihetjük bíróság elé, vagyis hogy a kormány miért mentesítheti a GVH vizsgálat alól a Cashfly-t.
Nem lett-e volna arra egyébként lehetőség, hogy egyből alkotmánybíróságon támadni meg ezt a bizonyos rendeletet, amit Orbán Viktor írt alá arról, hogy nemzetstratégiai jelentőséggel bír az, hogy ez alapítvány működhessen, létrejöhessen?
Számunkra nincs ilyen lehetőség. Az országgyűlési képviselők egynegyedének van erre jogi lehetőség, és ők meg is tették, alkotmánybírósághoz fordultak. Folyamatban van ez az eljárás az alkotmánybíróság előtt, viszont nem tudjuk, hogy mikor fog döntés születni. Abban a perben, amit mi indítottuk, mi is kértük, hogy indítson alkotmánybírósági felülvizsgálatot maga a bíró az ügyben. Hogyha ezt megtette volna, akkor azt sokkal rövidebb határidővel, 90 napon belül kell eldöntenie az alkotmánybíróságnak, nem úgy, mint az országgyűlési képviselők indítványát, amit tulajdonképpen bármeddig elodázhat. De a fővárosi törvényszék úgy döntött, hogy nem kell alkalmazni a GVH elleni perben a kormányrendeletet, és hogyha nem kell alkalmazni abban az eljárásban a kormányrendeletet, akkor az alkotmánybírósági vizsgálat is szükségtelen. Most az újabb perben megint ugyanezt fogjuk kérni, és bízunk benne, hogy lesz rá lehetőség, hogy közvetlen az alkotmánybíróság elé kerüljön az ügy.
Mi a probléma pontosan a Cashfly létrejöttével, és hogyha mondjuk ezt a pert ismételte megnyerné a Szabad Pécs a TASZ segítségével, akkor elképzelhető az, hogy akár a Cashfly széthújjon elemeire?
Nem mernék ilyen jóslásokba bocsátkozni, az viszont biztos, hogy a jog magában foglalja ezt a lehetőséget, hogy kimondassuk azt, hogy a Cashfly létrejötte igenis veszélyezteti a szabadpiaci versenyt. Ráadásul, amikor médiapiaci cégek olvadnak össze ilyen nagy mértékben, akkor nem csak a piaci verseny kerül veszélybe, hanem a média pluralizmus is, amit szintén előírnak a jogszabályok ezeknek a fenntartását, nem csak hazai, hanem EU-s szinten is. És jól látjuk a mindennapokban, hogy miért veszélyezteti a média pluralizmust a Cashfly léte, a sokszínű tájékoztatás feltételeit veszélyezteti a Cashfly léte. Hogyha van egy hír, ami megjelenik a kormányzati kommunikációban, akkor nagyon szépen megfigyelhető, hogy ez hogyan söpör végig a Cashfly tulajdonában lévő összes nyomtatott és online lapon, televíziócsatornán, rádiócsatornán. Nagyon összehangolt üzenetekkel és nagyon erőteljesen képes a kormánynak kedvező nézőpontokat szétteríteni az országban a Cashfly, ez pedig biztos, hogy a sajtós sokszínűsége ellenhat, végső soron pedig a demokratikus közbeszédet is képes aláásni.
Ugye emlékszünk arra, amikor az RTL 30% körüli tulajdonrészt szeretett volna vásárolni a Centrál Média csoportban, ők adják ki ugye 24.hu-t, és ezt a GVH és a Média Tanács megtorpedózta azzal, hogy ez a verseny korlátozásával jár. Itt ebben az esetben a Média Tanácsot nem lett volna érdemes beperelni, hogy vajon a Média Tanács miért nem vizsgálja a média sokszínűségére vonatkozó feltételek meglétét?
Ebben az eljárásban, amit a GVH indított, hogyha azt érdemben lefolytatta volna, akkor szükségszerű lett volna megkérdezni a Média Tanácsot is, része ennek az eljárásnak, hogy a piac torzító hatások mellett felmérik azt, hogy egy média cégek összeolvadásának milyen hatása van a sajtópiacra, a hírek sokszínűségére. Erre azért nem került sor, mert a kormányrendelet miatt ez az egész eljárás leállt, és el se jutott odáig, hogy a Média Tanácsot itt legyen lehetősége megkérdezni a GVH-nak.
Lát arra a TASZ valamilyen jogi lehetőséget, hogyha ennek az egész ügynek vége lesz, akkor tényleg magával a KESMÁ-val, a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvánnyal történjen valami, vagy egyszerűen csak kimondja majd esetleg egy bíróság, hogy ez jogsértően működik, jogsértően szerzett meg több száz médiumot és pont maga alá, vagy esetleg meg lehet próbálni ez alapján az egész összeolvadást megkérdőjelezni?
Én úgy gondolom, hogy van reális jogi esélye annak, hogy a KESMA léte megkérdőjeleződjön. Hogyha sikerülne valamilyen bírósági eljárás végén kimondatni, hogy jogellenes volt az a mentesség, amit kaptak a kormánytól a GVH vizsgálat alól, és le kell folytatni a GVH vizsgálatot, akkor egy ilyen vizsgálat nem juthat más eredményre, mint hogy a KESMA léte az veszélyezteti a szabadpiaci versenyt. És hogyha erre az eredményre jut bármilyen bíróság, akkor az is egy elképzelhető jogi következmény, hogy fel kell darabolni a KESMA-t, hogy nem maradhat fenn ez a média birodalom.
Egyébként ugye, mielőtt létrejött volna ez a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány, azért ugye ezek akkor is együtt játszottak ezek a játékosok, ezek a szereplők együtt mozogtak, eléggé összehangolt volt az ő tevékenységük. Valójában változott azzal valami tényleg, hogy a KESMA létrejött?
Hát ezt talán egy média kutató szakember jobban meg tudná mondani, mint én. Én csak fogyasztóként látom azt, hogy talán még hatékonyabban tudja, még kisebb anyagi és emberi erőforrással közvetíteni ugyanazt az üzenetet ez az összehangolt sajtóbirodalom, amit látunk például, hogy a vidéki lapok, mi csak a ránk vonatkozó híreket láttuk, amikor kiadtuk a sajtóközleményt erről az ügyről, akkor délután 14 óra 26 perckor minden vidéki lap online kiadásában megjelent egy olyan cikk, aminek az volt a címe, hogy a TASZ félrevezette a nyilvánosságot. És úgy gondolom, hogy ez azért lehet, mert ezek a lapok közös irányítás és egyetlen cég tevékenysége alatt működnek, és ez egy nagyon költséghatékony módja ezeknek az üzeneteknek a közvetítésének.
Beszéljünk is erről egy picit. Igen, tehát nem sokkal azután, hogy megjelent a hír, hogy a TASZ megnyerte a GVH a versenyhatóság elleni perét, jött ez a hullámkénti ment végig a 888-on, a lokálon, és még egy csomó helyen az, hogy fake news-t terjesztett valójában a TASZ. Mi az igazság? Tehát én most arra gondolok elsősorban, hogy ők ugye azt mondják, hogy azt valójában nem vizsgálta meg a bíróság, hogy maga a KESMA jogszerűen jött a létre, hanem itt csak egy ilyen kvázi jogtechnikai probléma volt, hogy kiállítottak egy hatósági bizonyítványt a versenyhatóságnál, és közben ezek szerint mégsem lehetett volna kiállítani.
Mi sosem állítottuk, hogy ebben a bírósági eljárásban a fővárosi törvényszék a KESMA-t magát vizsgálta volna, vagy azt, hogy a KESMA létezése veszélyezteti a szabadpiaci versenyt, nem erről volt szó. Arról volt szó, hogy a versenyhatóság egy olyan hatósági bizonyítványt állított ki a KESMA-nak, aminek a tartalma nem volt valós. A hatósági bizonyítvány azt jelenti, hogy az adott vállalat csoport létrejötte, összeolvadása nem veszélyezteti a szabadpiaci versenyt, márpedig, ahogy a bíróság is kimondta, erre az eredményre nem juthatott a versenyhatóság, mert ilyen vizsgálatot le se folytatott. Ennél többet mi sem állítottunk, nyilván azt állítjuk a saját érveink alapján, hogy a KESMA létrejötte, illetve az a jogszabályi környezet, ami létrehozta és engedte a KESMA létrejöttét, az alkotmányellenes, és ezt továbbra is fenntartjuk, és igyekszünk egy olyan jogi eljárást találni, amiben ezt sikerül bebizonyítani.
Lát-e a TASZ valamiféle példát külföldön, hogy van-e hasonló probléma mondjuk így Európán belül, vagy ez egy teljesen újszerű per volt, és ilyen még nem történt tulajdonképpen Európában, mint ami itt a KESMA körül zajlik?
Mi nem nagyon láttunk hasonló példát, és hogyha a külföldi kollégáknak beszélünk a KESMA-ról, akkor mindig nagy érdeklődéssel figyelik azt, amit mi mondunk, ebből arra következtetek, hogy nem nagyon találkoztak még ők sem hasonlóval.
Dojcsák Dalmának, a Társaság a Szabadságjogokért képviselőjének nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a Média egy című műsorban, és figyelni fogjuk a fejleményeket természetesen ezután is a KESMA kapcsán.
Köszönöm szépen!
Ez a Média 1, a Spirit FM 87.6-on. A mikrofonnál Szalai Dániel.
Ennyi fért a Média 1 című műsor mai adásába. Legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk ismét friss tartalommal. Addig is visszahallgatható a műsor a media1.hu-ról, podcast formájában is. Most megköszönöm a figyelmüket a műsorvezető Szalai Dániel. Viszont hallásra hamarosan!